Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar EU elnökség célja, hogy az Európát érintő legfontosabb kérdésekben előrelépést érjen el, jelentette ki Varga Mihály, miután Andrzej Domański lengyel pénzügyminiszterrel tárgyalt Luxemburgban a pénzügyminisztérium pénteki közleménye szerint. A tárcavezető kiemelte, nagy hangsúlyt fordítunk majd az uniós versenyképességi és demográfiai kihívásokra, a zöld gazdasági átállásra, a gazdabarát agrárpolitikára és a bővítési folyamat felgyorsítására. A magyar elnökség során válaszokat kell találnunk az Európai Unió versenyképességének helyreállítására, emelte ki a tárcavezető. Mint mondta, a járvány és a háború kitörése felgyorsította Európa gazdasági tervesztését, az Unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben. Csökkenteni kell az Unió és versenytársai közötti növekedési és innovációs szakadékot, hangsúlyozta Varga Mihály. A célzott és hatékony kormányzati intézkedések visszaszorították az inflációt, amely áprilisban 3,7%-os volt, ennek valamint a 15%-os minimálbér és 10%-os garantált bérminimum emelésnek köszönhetően 2023. szeptembere óta, azaz 8 hónapja töretlenül emelkednek a reálbérek, áprilisban 9,5%-kal nőtt a fizetések vásárló ereje. Értékelte közleményében a legfrissebb adatokat Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján az államtitkár kiemelte, 2024 áprilisában tovább folytatódott a bérek dinamikus növekedése, a bruttó átlagkereset 645.300 forintra emelkedett, vagyis az előző év azonos időszakához képest közel 77.000 forinttal, azaz 13,5%-kal nőttek a fizetések. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hozzátette, a Gyurcsány korszakhoz képest a kormány nem csak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint háromszor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. Vagonkiállítás nyílt Cegléden a 80 évvel ezelőtti holokausztra való emlékezés jegyében. Marha vagon áll a ceglédi vasútállomás egyes vágányán. 80 évvel ezelőtt pontosan ilyen vagonokba zsúfolták be a ceglédi zsidókat, majd deportálták őket. Erre emlékeztetőül állították fel a pályaudvaron a vagont, amely nem egyszerű vagon, hanem vagonkiállítás, belső terében a holokausztot bemutató tárlat látható. A vagonkiállítást egyébként pontosan azon a napon, június 17-én nyitották meg, amikor a cegléti zsidókat elkezdték elszállítani a kecskeméti gyűjtőtáborba. Robbanó szerkezettől halt meg egy 9 éves cseh gyerek Horvátországban, az apát letartóztatták közbiztonság elleni súlyos bűncselekmény vádjával, közölte a Zadar megyei rendőrség. A 46 éves férfi és családja turistaként tartózkodott az országban, szerdán ellátogattak Nin környékére, ahol a tiltások és a szemmel jól látható angol és horvát nyelvű veszélyjelző táblák ellenére bementek egy katonai gyakorlótérre. A 9 éves gyermek talált egy robbanó szerkezetet, amelyet magával vitt, az apa pedig személyesen tette be a gépkocsiukba. Nem sokkal később az autó meghibásodása miatt leálltak az útszélén, a gyermek pedig kivette a kocsiból a robbanó szerkezetet, amely abban a pillanatban aktiválódott. A robbanás következtében a gyermek a helyszínen életét vesztette, két nő súlyosan, egy férfi pedig könnyebben megsérült. Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter egy pénteki tévéműsorban kijelentette, hogy Kijev nem keres közvetlen kapcsolatot Moszkvával, de a Fekete-tengeri gabona kezdeményezés keretében lehetséges Oroszország részvétele egy második globális békecsúcson. A tárcavezető elmondta, hogy a gabona megállapodásról szóló tárgyalásokról nagyon jó tapasztalatai vannak, emlékeztetett arra, hogy az ENSZ és Törökország külön tárgyalt a felekkel, és azonos tartalmú, de külön megállapodásban rögzítették a feltételeket Ukrajnával és Oroszországgal. Kuleba kijelentette, Kijevnek nem fűlik a foga ahhoz, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen Oroszországgal tekintettel annak minden bűnére, valamint Moszkvának az ukrán állam lerombolására irányuló stratégiai céljaira. Végül az időjárásról. Egy hideg front érkezik, élénk erős északi-északnyugati széllel, erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok, zivatarok, keleten-délkeleten hevesebb viharok is lehetnek. Napközben 27-37 fok valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egri Bárban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várhatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
Szent háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Projekt, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamashiach Messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett Koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgetnek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől, június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők közül meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Olá Róbert egri énekes dalszerzővel beszélgetünk hivatásáról, művészetről és a dalszerzés örömeiről, valamint kihívásairól is. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy ha visszamegyünk az időben, akkor neked a zenélés hogyan jött az életedbe?
Én nem ilyen nagyon korán kezdtem, tehát nem 4-5 évesen, mint ezek a szuper csoda gyerekek kezdték a zenét. Nekem otthon annyira nem volt a zene így a mindennapok része, tehát így a szüleim hallgattak rádiót, meg hasonló, de nem az volt, hogy mondjuk zenész valaki vagy ilyesmi, sőt, így a családban sem nagyon volt zenész, egyen-ketten játszottak hangszeren, de nálam ez úgy történt, hogy tulajdonképpen megfertőztek a rockzenével ilyen tizenpár évesen az osztálytársaim, aztán amikor az egyik zenekar, akik akkor aktívak voltak és haveromék játszottak benne, ott ment el az énekes az egyik próbára, én meg beálltam énekelgetni itt teljesen spontán jelleggel, és mondták nekik, hogy végülis én sem vagyok rosszabb, mint a mostani énekesük, úgyhogy onnantól kezdve már ketten énekeltünk a banda elején, és ez 16 éves vagy 15 éves koromban volt.
Addigra te már jártál így koncertekre is, tehát hogy a zene az már azért előtte is megfertőzött, gondolom, ilyen szempontból, ahogy fogalmaztál.
Igen, igen, hát akkor nagyon szerencsés volt Egerben a zenei élet, mert az Egál, Egrix kombinációja, azok folyamatosan adták az élő zenei lehetőségeket. Igazából akkoriban még ez úgy nézett ki, hogy tényleg elmentünk, és nem érdekel senkit, hogy ki játszik, hogyha élő koncert volt, azt megnéztük is. Szerintem, aki panaszkodik azért, hogy mostanában már nagyon kevesen járnak koncertre, azt gondolkodjon el azon, hogy hány olyan zenekarnak a koncertjére ment el mostanában, akiket mondjuk nem ismert, és csak úgy spontán benézett rájuk, mert valószínűleg ott is lesz a Bibi.
Milyen zenei stílust kedveltél meg ezeken a koncerteken, vagy mennyire volt tág ekkor ez a skála? Mennyire volt színes?
Az Egál és az Egrix, ahová mi jártunk, az elsősorban azért a rockzene, a punkzene abszolút bölcsője volt. Nyertek is több ízben ilyen legjobb vidéki alternatív szórakozó helyet, meg hasonlókat. Tehát ott mi azért az élőzene, a gitározene, a doborzene az, amivel megismerkedtünk, de én erre ilyet is hallgattam. Tehát én az elektronikus zenét egyáltalán nem hallgattam, sőt ezen kívül nem is nagyon hallgattam semmit, és azóta azért már ez bőven mérséklődött. Pontosabban úgy mondom, hogy nyitottam nagyon sok már zene iránt is, hogy felfelé is.
Hogyan tudtátok ezt mélyíteni? Gondolok itt arra, hogy már egy idő után a barátokkal, ismerősökkel is sokszor beszéltetek, gondolom, ilyesmikről is, ilyen témákról, akár zenéről is.
Éltük a fiatalok életét, csináltuk, ami jött, jártunk bulizni rengeteget, és ez egy olyan zenei közegben történt az egész, ami sajnos most hiányzik szerintem, de nem csak a városból, hanem nagyon-nagyon sok helyről, már a világban is teljesen, ugye az online térfelé tolódott most már a zenehallgatás, és nekünk volt olyan szerencsénk, hogy ha mi nem akartunk a zenével foglalkozni, akkor is valamennyire benne voltunk, és úgy is foglalkoztunk. Aztán, hogyha ragadt az ember, akkor meg előbb-utóbb hangszert fogott. Hát ilyen nagyon klasszikus módon fogalmunk sem volt róla, hogy mit csinálunk, de szerettük.
Nem te találtad meg akkor a zenét, hanem a zene talált meg benneteket, ahogyan téged is. Hogyan jött a hangszer? Milyen hangszer jött, ugye, ahogy megyünk így tovább az időben?
Énekesként kezdtem, és vagyok a mai napig is énekes, és ha mondhatjuk úgy, akkor az a fő hangszerem, mert végülis a torok is egy hangszer. Nekem a gitár az elsősorban azért jött egy, hát most meg nem mondom, hogy hány éve, teljesen autodidakta módon kezdtem el gitározgatni otthon, azért, hogy egy picit jobban tudjam nem is színesíteni, tehát akkor még nem is gondolkoztam olyanon, hogy én gitárral kiállok az emberek elé. Nekem ez az egész az úgy jött, hogy szerettem volna lekísérni magamat bizonyos ének témáknál, vagy mondjuk egy-egy ötletemet kipróbálni gitáron a 4 akkordos klasszikus kis segítséggyanánt, és akkor itt szép lassan rájöttem arra, hogy ez egy mennyire csoda hangszer, és elkezdtem foglalkozni komolyabban is a gitárral. Hát a komolyabbat azt tegyük most így idézőjelben, mert gitárban engem soha nem tanított senki, tehát én azt tényleg így tankönyvek online alapján próbáltam felszedni magamra.
Mi történt veled abban az időintervallumban, hogy beugrottál, ugye ez volt egy ilyen első debütálás így a hallgatók előtt, odáig, hogy saját koncertre készülsz, vagy saját koncerttel készülsz a hallgatóknak?
Hát én most már 19 éve kerültem úgy abba a beugrós helyzetbe, és azóta én töretlenül, tehát megállás nélkül zenéltem. Nagyon sokáig tényleg csak mint énekes, sőt azt hiszem, hogy 3 éve, mert most nyáron lesz 3. éve, hogy egy szárgitárral is kimertem emberek elé állni így szóló produkcióba. Előtte már így gitározgattam azért jó pár évet, de úgy, mint mondjuk szerintem, hogyha jól emlékszem, még csak zenekarban sem játszottam gitárral. Tehát én mindig csak énekeltem. Jó pár banda jött, jó pár banda ment, egy csomó ismerősöm abba hagyta a zenélést. El kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz világ maga a zene, és egy nagyon-nagyon nehéz hivatás, főleg, hogyha hivatásszerűen nézi az ember, és nem hobbi szinten, mert nagyon sok lemondással jár, ugyanakkor annyi pozitívumot tölt az ember életébe, ami meg, ha megéri valakinek a kompromisszumot, akkor az meg fogja hozni, szerintem. Tehát nekem mióta elkezdtem zenélni, nem is ezt mondom, hanem mióta elkezdtem komolyabban zenét, gyakorlatilag fel sem merült, hogy én ezt abba tudnám hagyni, vagy bármikor is mást kellene csinálnom.
Kimondhatjuk akkor azt, hogy ez igazándiból a hivatásoddá vált, így az évek folyamán, amilyen most a viszonyod a zenéhez, az énekléshez?
Igen, most már kimerem mondani.
Mesélj egy kicsit arról is, hogy említed itt a kihívásokat, mert ugye hát minden dolognak két oldala van, minden érmének.
Persze.
És most egy kicsit azért már úgy érintettük ezt, hogy azért vannak ennek a pályának is nehézségei, kihívásai. Szerinted melyek ezek, ha így egy csokorba szedhetnéd, akár most induló fiataloknak is? Mi az, amire te úgy felhívnád a figyelmet? Vagy azoknak, akik hallják, és fontos is lenne, hogy hallják.
Azért nagyon nehéz kérdés, mert azért így az évek során rájöttem arra, hogy ez rendkívül összetett, és lehet, hogy ami engem a legjobban zavart vagy hátráltatott, az másnak mondjuk egyáltalán nem probléma. És lehet, hogy ami nekik semennyire sem probléma, az meg engem pont az, ami a legjobban visszavetett. Tehát azt tudom, hogy én nekem a legjobban a saját motivációmmal kellett megküzdenem. Ez azért valószínűleg minden egyes ilyen képzőművészeti, tehát amikor valaki alkot, az valószínűleg mindig találkozni fog a motiváció hiánnyal, és ezzel kéz a kézbe jár az is, hogy a saját magunkba vetett bizalmunk és hitünk ugye meg tud inogni, hiszen rengeteg tényezős ez az egész, és hogyha mondjuk csinálsz egy új számot, hogyha a zenénél maradunk, és kirakok egy új számot, amit imádok, és azt mondom, hogy ez az eddigi legjobb számom, és mondjuk senki nem kíváncsi rá hirtelen, vagy legalábbis tényleg nagyon-nagyon kevesen, akkor az ugye a motivációt is, meg nagyon sok mindent így tényleg a saját hitünket is tudja egy picit ostromolni, és igazából én tanácsként csak azt mondom, de ez csak az én példám, megint szeretném hangsúlyozni, hogy le kell szegni a fejet, és csak menni előre. Egyáltalán nem foglalkozni azzal, hogy mennyien hallgatnak, mennyien néznek, mennyien olvasnak, csak csinálni, ami neked jól esik. Mert hogyha neked jól esik, akkor annyi boldogsággal eltölt, hogy az elég kell, hogy legyen, hogy átvigyen ezeken.
Mi motivál? Mi hajt előre? Mi tudja az embert hajtani előre, hogyha éri is néha nem csak építő kritika?
Engem szerintem elsősorban az, hogy egyszerűen nem tudok mást elképzelni, amiben ennyire jól érezném magam. Én beutaztam a félvilágot, ez nagyon-nagyon low budget módon voltak, tehát szerintem kevesebbet költöttem általában külföldön, mint mondjuk egy budapesti albérlet, ami mondjuk most már nem annyira nehéz. Ott is kerestem, és ez egy folyton, szerintem az egész életünk egyébként arról szól, hogy folyton keresünk. És amíg keresünk, addig jó, mert addig izgalommal tartjuk el saját magunkat. És hogyha azt mondjuk, hogy inkább a keresés helyett a beletörődés választjuk, szerintem a sokkal rosszabb. És bármiről is beszélhetünk most. Tehát nem kell a zenéről. Engem azt tudom, hogy az motivál, hogy egyszerűen amikor zenélek, és amikor mondjuk koncertre megyek, és vezetek egyedül az autómba, vagy jövök haza, akkor így dudarászok, mert tudom, hogy a helyemen vagyok.
És mit keres Olá Robi, mint énekes, zenész? Mit keres akár így az életben is, mert a keresés szó az így megütötte a fülemet?
Nem is tudom, hogy akarok erre valaha választ kapni. Mert amíg keresek, addig élek. Az biztos, hogy nyilván az önkifejezést azt folyamatosan keresünk és kutatjuk és csináljuk. Engem most nagyon-nagyon nagy motivációval lát el az elképesztő zenész boom, ami most Magyarországon van, ugyanis viszonylag sok fiatal zenét hallgatom. Most túl vagyunk már ezen a trap vonalon, de az a lényeg, hogy nagyon-nagyon tudnak inspirálni azok a fiatalok, akik teljesen a dobozon kívül tudnak gondolkodni, mert soha nem volt az, hogy valami elvárás lett volna irányukban. És szerintem én még egy olyan zenei közegben kezdtem el zenélni, amikor több volt az, hogy mondjuk, hogyha te rockzenét hallgatsz, akkor nem lehetnek elektronikus zenei elemek a zenétben, hogyha te punk vagy, akkor csak ezt a négy akkordot használhatod meg, tudod, ezek nyilván sarkított példák, de az a lényeg, hogy szerintem nagyon nagy nyíltság van most a zenében, és ez engem a kísérletezésre is inspirál, ami szintén nagyon jó dolog, és a keresés egyik alappillére szerintem.
Ezek a határok is egy kicsit már elmozdultak, elmosódtak, közelednek egymáshoz akár, mondjuk így a zenei életben. De ha már a kísérletezésnél járunk, akkor mesélj erről is egy kicsit a hallgatóinknak, hogy te hogyan és miben kísérletezel.
Igazából a kísérletezés egyik része az, hogy megpróbálom nem megkötni a saját kezemet, és tényleg ami eszembe jut, azt abszolút játszani. Én mivel nem tanult gitáros vagyok, Én most már ezt többször érzem áldásnak, mint átoknak, mert nagyon-nagyon szabadon tudok gondolkodni, pont úgy, mint ahogy a fiatalokra reflektáltam, hogy egyszerűen nem is tudják azt, hogy mit nem lenne szabad. És én gitározni ugyanígy szoktam, és már volt olyan, amikor egy kifejezetten jó gitáros mondta, hogy annyira furcsán játszom, és az annyira jó, amiatt, mert fogalmam sincs, hogy mit csinálok, hogy ez működik. Nyilván ennek vannak hátulütői, hogy például a tempóm az nem olyan, mint szeretném, vagy hogyha nagyon figyelek valamire, akkor az elviszi az energiát mástól, és mondjuk az éneklésem lesz gyengébb, hogyha nagyon fontos gitártémám van, vagy ilyesmi. Ez az egyik része, a másik meg az, hogy saját magamat is próbálom kihívások elé állítani. Volt például olyan, hogy 30 napon keresztül 30 dalt írtam. Ez van, akinek teljesen elképzelhetetlen. Így a felénél nekem is az volt, hogy ezt meg tudom-e csinálni, de ez mind olyan kis játék, és az ennek lényege az a játék szerintem, ami tud motiválni, meghajtani.
30 nap, 30 dal, mesélj erről egy kicsit részletesen, hogy indult, mi motivált, hogy egy ilyenbe belevágd a fejszét, vagy honnan jött az ötlet?
Hogyha jól emlékszem, de bár ebben nem vagyok biztos, van egy youtuber, akit akkoriban követtem, nem is zenész youtuber, de az volt a lényege, hogy így elkezdett egy ilyet, hogy egy hónapon keresztül egy amerikai srác talán hozamosabb időn keresztül minden nap írt egy dalt. És így ez csak így beragadt, vagy jött szembe velem ez a videó, és rájöttem arra, hogy ez egy elképesztő jó ötlet, és ugye látjuk ezeket a fahényelő challenge-eket, meg hasonlókat, amikor szerencsétlen gyerekek ott fulladoznak a kamera előtt is. Azt nem tartom túl értékteremtőnek, de az, hogyha 30 nap alatt 30 dalt készítek, az lehet, hogy számomra is nagyon-nagyon tanulságos lesz, és egyébként nagyon az is volt a 30 napos kihívásnak a végére. Ismét tanultam egy elég nagy adag zenei alázatot. Meg szerintem az egy tényleg értékesebb és izgalmasabb dolog, amikor a végén így visszanézünk, és azt mondjuk, hogy hú, ez a 12. dal, ez nagyon tetszett. És ez egyébként meg is történt azóta, tehát egy csomó dalt használtam azóta már fenn albumokhoz is.
Megszedtem a börtönömből, nem sokára érkezem. Úton vagyok, kergetnek bújdosok. Kilenc megye hóhírjai, valahogy csak túljutok. Kilenc megye hóhírjai, engem el ne kapjatok. Még rám egyetlen kedvesem, az égbolt alatt éjjelente összeteszem két kezem, az égbolt alatt éjjelente jó Isten kérdezem, az égbolt alatt éjjelente környék ez a félelem.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Olá Róbert énekes dalszerzővel beszélgetünk hivatásáról. Említed az alázat szót, mi szükséges egy ilyen alkotói munkához? Azért ez egy nagyon intenzív alkotói munka, amikor saját magadnak bizonyítasz elsősorban.
Igen.
Mi szükséges hozzá?
A kitartás az mindenképpen. Azért kell ezeket publikálni egyébként, meg nem csak magunknak csinálni, mert hogyha mondjuk én ezt nem közlöm az interneten, akkor a 14. nap én mondhatom azt, hogy na jó, van, nincs kedve megcsinálni. Így viszont egy picit így a hitelem sérül, mert azt mondják, hogy akkor ebbe belebuktam, és nyilván itt az ego is sérül. Most így az egót azt ugye megint belemehetnénk abba, hogy ez mennyire negatív és mennyire pozitív, ez a szó szoktuk mind a két irányba használni nagyon sokat. Én most az egót, mint teremtőerő próbálom használni, és nálam pozitív két élő fegyver, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy az érmének két oldala van, tehát az ego az ugyanúgy tud negatívan is hatni. De például én azért tanultam alázatot ebben a 30 napos kihívásban, mert nagyon-nagyon, tehát én azt hittem akkor, hogy csak maga a kihívás izgalmassága miatt egy csomó ember elkezd majd követni. És tulajdonképpen semmiféle visszhangja nem volt az egésznek. Akik addig követtek, azok ugyanúgy követtek. És nem is tudom, látható módon mondjuk 30 vagy 20-30 ember követte végig ezt az egész szenvedést, amit ugye nekem minden nap jelentett. És ez megint csak alázatra nevelt, hogy figyelj, senki nem, vagyis attól, hogy van egy jó ötleted, ez még nem jelent semmit, hajts tovább.
Melyik volt a legemlékezetesebb pillanata ennek a kihívásnak számodra? Tehát volt-e mélység, magasság ebben? Mert ugye az ember azért nem tud stagnálni végig így 30 napon keresztül. Mesélj erről is egy kicsit.
Elég maximalista vagyok abban a pillanatban, hogy valamit az emberek elé kell raknom, ami azt jelenti, hogy abból a 30 dalból én mondjuk 25-öt azt így nagyon simán fel tudok a mai napig vállalni, főleg azért, mert tudom, hogy mi van a fejemben. Tehát azért, ami az én fejemben megszületik dal, zeneszám, zeneszöveg, dallam, az általában teljesen máshogy hangzik, mint amit én ki tudok magamból adni, akár gitárral, akár énekkel, mert hangzatok ott vannak a fejemben, tehát én pontosan tudom, hogy egy dalt hogy akarok az emberek elé tálalni, csak nem tudom úgy tálalni. Tehát én tudom, hogy azok egyébként jó dalok, a legtöbbje, és egy párat már meg is mutattam, és megcsináltam őket rendes, úgy, ahogy közelebb kerüljenek a fejemben található végeredményhez, és ennek köszönhetően én azt mondom, hogy a mélypontja az talán az volt, hogy amikor nagyon-nagyon nem volt kedvem, akkor is megcsináltam. De ezt meg ugye nevezzük-e mélypontnak, mert hogyha megcsináltam, akkor végül is nem volt mélypont. Ugyanolyan, hogy most rászoktam arra már több mint egy hónapja, hogy jéghideg zuhannyal kezdem a napot, és ott egy picit minden nap legyőzi az ember saját magát, és ritkán tapasztalok ennyire pozitív változást egyetlen egy ilyen apró dolog miatt az életemben.
És ez az óriási impulzus, hogy jéghideg vízzel indítod a napot, ez hogyan jött az életedbe? Mi célt szolgál?
Igazából csak olvastam róla, hogy ez mennyire hatásos, és egészséges, és immunrendszer növelő, és mivel most is kering legalább 39 féle vírus kint a levegőben, és az ismerősi köreimben mindenki köhög meg beteg, ezért úgy voltam vele, hogy egy picit, hogyha tudok, akkor még erősítek magamon. Van egy nagyon jó barátom, ő pedig jéghideg fürdőzik már szerintem több mint egy fél éve. Nyilván ő is ott volt a fejemben, meg régóta hallottam arról, hogy ez egy nagyon jó dolog. Csak rá kellett venni magam arra, hogy én is elkezdjem.
Tehát az alkotáson túl akkor az egészségmegőrzés is fontos számodra, vagy én úgy érzem, hogy tudatos vagy ebben?
Abszolút
is.
Próbálok, igen, amit tudok, ott figyelek.
A dalírásra térjünk át egy kicsit. Még itt a kihívás kapcsán is már eszembe jutott egy olyan kérdés, hogy mint művész ember rád mik vannak nagy hatással? Tehát azért a művészekre más művészeti ágak is vannak sokszor hatással, nem csak a saját családi életünk, vagy az, amit látunk. Viszont amire most így kiélezném magát a kérdést is, hogy egy olyan világban élünk, ahol ilyen impulzus dömping van rajtunk, így akár az online térből is, meg a mindenhonnan. Ebben hogy tudsz szűrni egy énekes zenész? Tehát te, neked ez hogy sikerül?
Én ezt nem is annyira rég fogalmaztam meg magamban, hogy nekem az egyik legnagyobb impulzus az a természet, és ez pont a dalszövegeimben, meg a dallamvilágaimban fedeztem fel saját magam, tehát ez valószínűleg nem tudatos volt, de én nagyon sokat kirándulok, nagyon sokat biciklizek, félig falun élek, kertészkedek, tehát ez így, nekem igazából ez az, ami a menekülésem attól az impulzus dömpingtől, ami most jelenleg van a világban. És ez a zenében is lerakódik. Aztán, hogyha van egy olyan téma, ami pedig érdekel abból az impulzusból, akkor azt miért ne használnám? Tehát lehúztam talán 7 vagy 8 évet Budapesten, vagy lehet, hogy 9-et nem is emlékszem, Budapestről is vannak dalaim. Megpróbálom vagy feldolgozni, hogyha mondjuk olyan élményért, amit muszáj kiénekelnem, vagy kiírnom magamból, vagy pedig egyszerűen a természethez nyúlok.
Meglepődnek az emberek, ha mesélsz magadról, és azt mondod, mert én most már lassan itt összerakjuk egy kicsit így a napodat, hogy jéghideg zuhany, egy kis kertészkedés, alkotás. Meglepődnek, ha mesélsz erről? Erről az életvitelről, életmódról, ami így téged hát inspirál gyakorlatilag?
Hogyha teljesen ismeretlenek, akkor igen. Akkor azért meg tudom lepni őket.
Szerény félmondattal említetted csak még a beszélgetésünk elején, amikor arról a beugrásról beszéltél, hogy jött ugye utána a visszajelzés, hogy ez neked jól megy. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy kik azok, akik neked visszajelzéseket adnak? Ki az, akinek a szavára adsz? Vagy van-e esetleg olyan mentor, akit követsz, nézel, tanulsz tőle?
Hát az elején ilyen 2005 környékéről beszélünk szerintem, akkor nagyon más volt. Tehát én ott egyáltalán nem voltam jó énekes, sőt kifejezetten csapnivaló énekes voltam. Semmi hanggal, semmi fogalommal arról, hogy én mit is csinálok. De annyira más volt akkor az egész zenei közeg, hogy egyszerűen úgy adtunk teltházas koncerteket, meg úgy nyertünk meg egy tehetségkutató koncertet az első zenekarommal, hogy így semmi közünk nem volt semmihez.
Befogadóbb közeg volt, úgy
abszolút,
érzed?
Abszolút. Mindenre nyitottak voltak, végig akarták nézni, élvezni akarták, jót akartak bulizni. Mi meg egy bolond punkbanda voltunk gyakorlatilag az elején. Játszottuk azt a két akkordot, amit ismertünk. Én egyáltalán nem voltam jó énekes, sőt, nagyon sokszor meg is kaptam azt, hogy én mennyire rossz énekes vagyok, és egyszerűen csak azért, nyilván ez valamennyire, hogy mondjam, bántja az embert, meg így szerintem sérül tőle, de egyszerűen a másik oldalon, meg tehát a mérleg másik nyelvében meg azt láttam, hogy de egyszerűen ez engem élvezettel tölt el. Tehát akkor miért hallgatnék azokra, akik engem el akarnak innen tántorítani egy olyan boldogság faktortól az életembe, amire nekem meg szükségem van. Aztán elkezdtem tanárhoz is járni, énekelni, elkezdtem képezni magam tudatosan is, és elkezdett egyre jobban mélységeiben is érdekelni a zene, és valószínűleg elkezdtem egyre jobban jobbá válni, és ennek egyenes aránya, vagy egyenesen következett ebből az, hogy szépen tolódtak ezek az arányok is. Kevesebben mondták már azt, hogy nem vagyok jó, többen mondták azt, hogy ebből lehet valami. Aztán nyilván, amikor már a szakma elé is kimertem állni, ez már egyébként szólóban történt meg, főként, ott meg hála az égnek a szakma elég komoly tekintélyeitől is olyan dolgokat kaptam, ami meg vitt tovább az utamon is, meg erősített abban, hogy igen, itt én ezt egész nyugodtan csinálhatom.
Mesélj erről a váltásról is egy pár mondatban, hogy hogyan jött, hogy már nem zenekarban képzeled el, hanem szólóban, és hogy nem csak az énekhangod, de a gitárt is fejleszted, és akkor azt mellé teszed. Ez mikor tájt jött?
Nem beszélhetünk váltásról, mert nekem van a mai napig is zenekarom, viszont volt egy olyan zenekarom, akivel 9 évet megéltünk együtt talán, vagy 8 vagy 9 évet, és amikor ott annak vége lett, akkor én így nem is tudom, ilyen durcás kisgyerekként így az asztalra csaptam, hogy már pedig én zenélni akkor is fogok, és akkor döntöttem el, hogy ezt szólóban is csinálom, viszont azonnal össze is raktam még egy másik zenekart, egy újabb zenekart. Úgyhogy én nekem most ez egy ilyen kettős játék, mert amellett, hogy szólóban zenélek, és építem azt is, amellett van egy zenekarom is, és ugyanúgy ott mint frontember énekesként veszek részt, ott egy-két számban gitározok csak.
Mennyire nehéz összehozni a mai világban akár próbákat, akár az alkotás folyamatát. Erről mit gondolsz, hogy sikerül azért ezt így abszolválni?
Igen, hát ugye itt akkor lesz egy nagy vízválasztó, amikor esetleg a zenekar nagyobb sikereket kezd el elérni, és akkor kell mindenkinek eldöntenie, hogy megér ennyit neki, vagy nem. Mert a zene az mindig lemondással is jár. Az életünk többi részétől. Igazából azt fogja eldönteni. Én ráraktam az egészet, tehát én simán tudnám azt mondani, hogyha...
All-in?
Igen, egyébként így van. Tehát én hajlandó vagyok beáldozni mindent a zenének, és meg is tettem egyébként. És valószínűleg azért, mert ezt tölt el boldogsággal, és így érzem kereknek magamat.
Picit mesélj a hallgatóinknak erről az érzésről. Hogyan tudnád átadni, hogy ez a flow érzés? Ez mondjuk olyan típus vagy, hogy már a zenélés közben is, vagy a koncert végére jön egy óriási extázis. Hogyan lehet ezt elképzelni a laikusoknak?
flow-érzés maga, hát az nagyon érdekes, tehát nagyon sokszor szerintem a közönséged energiái tudják ezt nagyon-nagyon jó irányba terelni, vagy egyébként rossz irányba is, de annyit meg már vagyok, vagy annyira régóta meg már vagyok a színpadon, hogyha mondjuk egy olyan közeg előtt lépek fel, akik nem az én zenémre nyitottak, vagy nem érdekli őket, mert fogalmam sincs mondjuk egy olyan rendezvényen vagyok, hát nyilván nem lehet minden közönség a tiéd, akkor én már tudok 100%-ig befelé figyelni. És csak saját magamnak zenélek, és én pedig soha nem unhatom meg a saját zenémet, mert akkor nem lenne értelme már zenélnem. Tehát olyan nem létezik, hogy én mondjuk egy próbát unok, vagy ilyesmi. A saját magam zenéjét, azt nekem minden egyes pillanatomban szeretnem kell, szerintem.
Mit kell tudnia egy mai énekesnek vagy zenésznek még? Most teszem azt, hogy vannak a különböző közösségi médiának a platformjai. Jó PR szakembernek kell kicsit lenni, de jó, hogyha nem árt az sem, hogyha a kommunikációja jó, mondjuk a közönséggel. Tehát, hogy azért ez ilyen, mint a Nescafé, ilyen 5 az 1-be, 3 az 1-be. Mesélj erről is egy kicsit.
Ez igen, ez abszolút ilyen is. Sajnos, vagy nem sajnos, fogalmam sincs egyébként, mert ez mindig egy ilyen, megint csak egy nagyon-nagyon sokrétű kérdés. Igazából azt szoktam mondani, hogy most ez van, és ezt kell megtanulnom nekem is. Én sem ebben a közegben kezdtem ezt az egészet. Nem volt az, hogy napi posztolási kényszerünk van, meg hasonlók. Én valamennyire azért próbálom követni, meg nagyon-nagyon sok velem hasonló méretű zenekart és zenészt keresek és követek. Szerintem a legfontosabb az, hogy hiteles tudjon maradni az ember itt is. Mert hogyha én mondjuk napi posztolási kényszerről kirakom azt, hogy fogalmam sincs most milyen szépen süteger fölött a nap, és egy gitárral megmutatom azt, hogy tessék most ez a mai napom, az már nem én vagyok. De hogyha van valami mondandóm, vagy hogyha nem is mondandóm van, de egy szívből jövő posztom, mert mondjuk a macskám belefeküdt a gitár állvány, vagy a gitártokomba, akkor én azt mondom, hogy hát ez szerintem vicces, és ezt ki tudom rakni, mert az én vagyok, és az az én életem, de az emberek, meg főleg a fiatalok, akik itt tényleg 500%-os antennákkal ki vannak hegyezve mindenre, ami most a világban folyik az interneten keresztül, pontosabban tudod, hogy az interneten folyik, ők megérzik azt, hogyha valami hiteles, és hogyha valami nem hiteles. És ezt nagyon-nagyon sokszor lehet látni, hogy mondjuk, hát így idézőjelbe véve gyengébb produkció, ami mégis hiteles, az sokkal hamarabb tör utat, mint egy kőprofin, de marketing szakemberek által összerakott zenekar. És ez szerintem egy csodálatos dolog egyébként. Az nem, hogy ilyen szintű zajban élünk, mert az egyáltalán nem csodálatos, de nem tehetem meg azt, hogy 36 évesen nem próbálok alkalmazkodni hozzá, mert valószínűleg még sok éven van zenében.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Olá Róbert énekes dalszerzővel beszélgettünk, művészetről, hivatásról és a dalszerzés örömeiről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Berg Judit Rumini Zúzmara Gyarmaton című hangjátékának 4. részét halljátok.
Az eleinte hűvös levegő dermesztően hideggé vált. Aki tehette, még egy takarót kerített magára éjszakára, és napközben sem merészkedett senki sapka sál nélkül a fedélzetre. A kapitány is aggódott. A sirályok sok kárt okoztak a hajóban, és Bojtos Benedek attól félt, a hidegben még tovább gyengülnek a megtépázott kötelek, vitorlák, tartódeszkák. Rumini és Balikó 3 napja lesték az alkalmat, hogy végre nyugodt körülmények között beszélhessenek Tubákkal. De ez szinte lehetetlen volt. Tubák, Sajtos Pedro és Fábián váltották egymást az árbóc kosárban. Ha fent ült az árbóc tetején, lehetetlen volt akár csak a közelébe kerülni is. Amikor nem őrködött, a kötelek mellé volt beosztva. Itt viszont hol Brunóval, hol Fricivel és Bandival volt együtt.
ha végre egy kis szabadidőhöz jutott, megtömte a pipáját, és elvonult egy csendes zugba pöfékelni. Egy ilyen pillanatban szerette volna őt a két kisegér megtalálni, de Negró gondoskodott róla, hogy szusszanásnyi idejük se legyen. A kísértetes eset óta Negró amúgy is rettentő mogorva volt, ha lehet még a megszokottnál is többet veszekedett mindenkivel. A legénység úgy, ahogy tűrte az állandó zsörtölődést, a két hajósinast viszont a végsőkig elkeserítette a fedélzetmester zsarnokoskodása. Most is Rumini, Balikó, Roland és Dundi Bandi órák óta megállás nélkül dolgoztak.
Szétfagynak a mancsaim az állandó suvickolástól.
Rumini bólogatott. Már beszélni se volt kedve.
Nem csak te fázol, Balikó.
Milyen jól jönne most egy kis fagyú. Te, Rumini, szerinted, ha szépen megkérnénk Hubert ura...
Kérjed csak, Bandi! Velem eleget ordít Negró. Nem vágyom még Alexre, meg Hubi úrra is.
Ekkor váratlanul megjelent Negró.
Kész a forró tea.
Juhu!
De ti ketten Ruminiba a teázás előtt még menjetek a hátsó fedélzetre, és segítsetek Tubáknak feltekerni azt a halom pótkötelet.
De kihűl a teájuk! Nem ér rá utána!
Nem ér rá.
Azzal Negró tovább sétált, hogy elejét vegye a további kérlelésnek. Balikó ökölbe szorított mancsokkal nézett utána.
Hát, nem ti vagytok a kedvencei.
Gyere, Balikó, szegény Tubák biztosan egyedül van.
Balikó szeme felcsillant.
Azt mondod?
Jövünk és segítünk nektek, hogy ne hűljön ki a teátok.
Kösz, Bandi, de végzünk hamar. Semmi értelme, hogy ti is csak hideg löttyöt igyatok te a helyett.
Rumini és Balikó elsiettek. Roland és Dundi Bandi sajnálkozva néztek utánuk. Nem is sejtették, hogy Ruminiék erre az alkalomra vártak napok óta. Ha mindenki teázik, nyugodtan válthatnak néhány szót Tubákkal, anélkül, hogy megzavarnák őket. Tubákot tényleg egyedül találták egy nagy halom jeges és gubancos kötél mellett pipázgatva. Fiatalabb korában, ha csak tehette, Tubákot szívott. Ekkor ragadt rá a Tubák név is. Idővel aztán Tubák átszokott a pipázásra, de a régi bece neve megmaradt. Senki sem akarta átkeresztelni Pipásnak.
Végre beszélhetünk.
Tubák szívott egyet a pipáján.
Azt ígérted, hogy elmondod, mit tudsz Hubert úrról és Alexről. Nem is kérdés, hogy rosszban sántikálnak. De nem tudunk semmi biztosat.
Görbe utakon járnak.
És ezt honnan tudod?
Tubák újra szívott egyet a pipáján.
Láttátok a fekete sirályokat, amik Érd-szigetről jöttek. Érd-szigetet az érszmanók lakják. Sötét várralja is az érszmanók városa.
Igen, ezt mi is tudjuk.
Na.
Mi az, hogy na? Mit kéne tudnunk még?
Érd-sziget és Zúzmaragyarmat ellenségek.
Ellenségek? Hogy?
Harcban állnak évtizedek óta. A fekete sirályok azért őrködnek a tengeren, hogy észrevegyék, ha ellenséges Zúzmara törpék akarnának Érd-szigetre jutni.
De Hubert úrnak engedelmeskedtek a sirályok, és üzenetet hoztak neki.
Ez az. Az uraság jobb sirályokkal. A sirályok viszont az ércmanók barátai.
Vagyis Hubert úr a saját népe ellenségeitől kapott üzenetet.
Tehát áruló.
Vagy valamilyen fondorlatra készül.
Tubák bólintott.
És miért nem mondtad el ezt a kapitánynak?
Ugyan. Mikor hallgatnak rám a tiszt urak?
De Tubák, mikor mondasz te bárkinek bármit? Lehet, hogy hallgatnának rád, ha mondanál valamit.
De Tubák csak a pipáját szívta. Nem bocsátkozott vitába.
És most? Mit évők legyünk?
Tekerjük fel a kötelet.
Úgy értettem, hogy Hubert úrral mit évők legyünk.
Vigyázzatok vele.
Rumini és Balikó egymásra néztek. Úgy látszik, Tubák nem akar több szót vesztegetni a két latorra.
Jó, tekerjük a kötelet.
Mire a jeges pótköteleket rendbeszedték, a tea tényleg kihűlt. A két barát csüggetten kavargatta a langyos italt.
Még egy ilyen húzása van Negrónak, és nem állok jót magamért.
Legközelebb úgy ráijesztünk, hogy hazáig nem merje kidugni az órát a hálóteremből.
Föld alá határon!
Hallod, Balikó? Közeledünk Zúzmara gyarmathoz.
Reggel furcsa látvány fogadta a korlátnál gyülekező matrózokat. Éjszaka meglehetősen közel sodródtak a szárazföldhöz.
A földdarabot hatalmas, égbetörő sziklacsúcsok övezték, és már világosan látszott, hogy nem előreugró félszigetről, vagy hosszú, egyenes partvonalról, hanem egy szigetről van szó csupán.
A múltkor egyáltalán nem így nézett ki, Gletscher-völgy.
De nem ám, ez itt egy sziget.
A kapitány a távcsövébe merett.
Lehetetlen.
Hol vagyunk?
Tubák kivette a pipát a szájából.
Ez Ért-sziget.
Ha, mit beszélsz? Hogy lenne Ért-sziget? Az 20 fokkal keletebbre van.
Te jártál már Ért-szigeten, Tubák?
Tubák bólintott.
És ez szerinted az?
Tubák ismét bólintott. Aztán elballagott a hátsó fedélzetre, hogy elszívja reggeli pipáját.
Sebessén, gyere velem az iránytűhöz.
A két tiszt távozott. A matrózok izgatottan tárgyalták az eseményeket. Lehet, hogy Sebestyén rosszul forgatta a kormányt, és éppen a fekete sirályok hazájába, az úti céljuktól sokkal távolabb eső Ért-sziget felé kormányozta a szélkirálynőt. A kapitány és Sebestyén hamarosan visszatértek. Mindketten nagyon gondterheltnek látszottak.
A térkép és az iránytű szerint jó irányba haladtunk. Gletscher völgynek kéne itt lennie.
Tubák szerint ez Ért-sziget.
Tényleg úgy néz ki. Fiatal koromban én is jártam itt párszor.
Ha jó irányba jöttünk, hogy lehet, hogy mégis rossz helyen vagyunk?
Ha az iránytű elromlott volna, és pont 20 fokkal keletebbre mutatna mindent, akkor tényleg Ért-szigetre kellett volna érnünk, de ilyen nincs. Egy iránytű nem romlik kell, csak úgy.
Sebestyén értetlenül bámult, hol a távoli sziget felé, hol a kapitányra. Honnan is tudhatta volna, hogy a fekete sirályok támadása után Zuzmó Alex babrált valamit az iránytű körül.
És most mi lesz? Kikötünk?
Kénytelenek leszünk. A szélkirálynő olyan rossz állapotban van, hogy itt semmiképpen sem hajózhatunk át a Zuzmara tengeren. Meg kell javítani a megrongálódott felszerelést. Mindenki a kötelekhez! Készüljetek!
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Berg Judit, Rumini Zuzmara gyarmaton című hangjátékának 4. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését az engesztelésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Néha megkérdezte Jácinta, a szűzanya miért nem mutatja meg a poklot a bűnösöknek? Ha látnák, biztosan nem vétkeznének többé, nehogy odajussanak. Kérd meg, hogy mutassa meg a poklot nekik is. Meglátod, hogy megtérnek. A jelenés után elégedetlenül jegyezte meg. Miért nem kérted a szűzanyát, hogy mutassa meg a poklot ezeknek az embereknek? Elfelejtettem, feleltem. Én is elfelejtettem, válaszolta szomorúan. Más alkalommal így kérdezte Jácinta. Milyen bűnök miatt jutottak tulajdonképpen azok a lelkek a pokolba? Nem tudom. Talán nem mentek vasárnap misére? Loptak? Csúnya dolgokról beszéltek? Átkozódtak? Esküdöztek? Aztán egy szó miatt mentek pokolba? Természetesen, mert bűn. De könnyű lenne nekik hallgatni és misére menni. Úgy sajnálom a bűnösöket. Csak meg tudnám nekik mutatni a poklot. Többször hirtelen magához szólított, és így szólt hozzám. Hamarosan az égbe megyek én, de te itt maradsz. Ha a szűzanya megengedi, mondd meg mindenkinek, milyen a pokol, nehogy vétkezzenek és oda kerüljenek. Egy más alkalommal hosszan elgondolkozott, és így szólt. Olyan sokan kerülnek a pokolba, oly sokan. Ne félj, te a mennyországba jutsz, feleltem, hogy megnyugtassam. Tudom, válaszolta, de szeretném, ha mindenki oda jutna. Lúcia így biztatta Jácintát. Gondolj mindig a szűzanyára és az Úr Jézusra, és ismételj gyakran, amit annyira kedvelsz. Istenem, szeretlek. Mária szeplőtelen szíve, Mária édes szíve. Azt fogom csinálni, válaszolta lelkesen. Bele nem fáradok, míg meg nem halok. Utána pedig sokszor el fogom énekelni az égben. Kórházba menetele előtt Jácinta így szólt Luciához. Nem sokára mehetek az égbe. Te azonban itt maradsz, hogy tudásd mindenkivel. Isten meg akarja erősíteni a világban Mária szeplőtelen szívének a tiszteletét. Ha beszélni kell, el ne rejtőz. Mondd csak meg mindenkinek, hogy Isten Mária szeplőtelen szíve által árasztja ránk kegyelmeit. Tőle kell kérnünk. Azt akarja Jézus szíve, hogy vele együtt tiszteljük Mária szeplőtelen szívét is. A békét Mária szeplőtelen szívétől kell kérnünk, mert Isten az ő kezébe helyezte. Bárcsak mindenki szívébe besugározhatnám ezt a lángot, amelyet bensőmben hordok és éget, hogy velük is megszerettessem Mária szeplőtelen szívét. A szűzanya megtanított bennünket, mondja Lúcia, hogy kell Jézusért áldozatot hozni. Ha elhatározzuk, hogy valami áldozatot hozunk, vagy valami miatt szenvednünk kell, Jácinta mindig megkérdezte. Már mondtad Jézusnak, hogy az iránta való szeretetből? Ha azt válaszoltam, még nem, akkor mondom én, szólt, és kezeit összetéve fölnézett az égre, és mondta, ó Jézus, irántad való szeretetből és a bűnösök megtéréséért. Két pap egyszer azt ajánlott, hogy imádkozzunk sokat a Szentatyáért. Jácinta megkérdezte, ki a Szentatya. A jó fűtisztelendő urak ezután megmagyarázták nekünk, hogy ki ő, és mennyire szüksége van az imádságainkra. Jácinta annyira megszerette a Szentatyát, hogy azután, amikor önmegtagadást ajánlott fel Jézusnak, mindig hozzátette, és a Szentatyáért. A Szentolvasó imádkozása után mindig három üdvözlégyet imádkozott a Szentatyáért. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, hogy ezáltal egyetlen lelket megmentett tőle. Ezután mindhárom gyerek élete a lelkek megmentéséről szólt, az áldozathozatalról, a szenvedéseik felajánlásáról, és a lelkek pokoltól való mentéséről. Mi sajnos a mai rohanó világunkban nem nagyon veszünk tudomást a pokol létéről, pedig ez ugyanolyan valóság, mint ami látható valóság körülvesz minket, csak ez éppen láthatatlan valóság. De a gyerekeknek láthatóvá tette a Jóisten, nem félt attól, hogy a kis 6 éves Jácintának és egy kicsivel idősebb másik 2 gyermeknek megmutassa a pokol rettenetességét. Mi sokszor még a gyerekeket a temetésre se visszük el, a nagymama temetésére, nehogy valami rossz emléke maradjon a nagymamáról, és ezzel szinte a halált eltagadva a gyerekektől egy hamis valóságot mutatunk meg nekik. A Jóisten nem félt attól, hogy megmutassa a gyerekeknek a poklot. Ne féljünk mi se beszélni a gyerekeknek a pokorról, a többi embernek, mert sok szent életéből is tudhatjuk, Avilai Szent Teréz életéből például, hogy amikor ő is láthatta a poklot, utána kezdődött el a lelkek mentésének nagy korszaka nála. Mi is, hogyha egy kicsit elmélkedünk a pokorról, és szentek azt javasolják, hogy minden nap elmélkedjünk a mennyországról is, a pokorról is, és azt mondják, hogy aki sokat elmélkedik a pokorról, az biztosan nem jut oda. Ami miatt mi nem merünk, vagy nem akarunk gondolni a pokorra, az talán az, hogy nem akarunk belegondolni abba a szenvedésbe, ami ott történik, és ami örökké tart. Mint hogyha az elménk be lenne egy gát, és nem engedi, hogy ilyenekről elmélkedjünk. Pedig hát Jézus is többször említi a poklot, a kárhozott tüzét, mint valóságot. Voltaire azt mondta, hogy még a pokol szót is ki kell törölni a szótárakból, hogy az emberek ne tudjanak róla. És ha valaki egyáltalán nem gondolkodik soha a pokolról, még az evangéliumokban is átlapozza azt a részt, vagy átfutja azt a részt, amikor erről van szó, akkor ő maga se veszi komolyan a valóságát és a veszélyét, és még inkább nem törődik azzal, hogy esetleg a szomszédja, vagy a családjából valamelyik családtagja éppen a halál sötét ösvényén jár, és a pokol felé tart. És nem lesz benne meg az a buzgóság, az a lobogó tűz, ami a gyerekekben benne volt, hogy mentse a lelkeket a pokoltól. Elsősorban a saját lelkünket kell megmenteni, és kérni az Urat, hogy mentse meg a lelkünket a pokoltól, és amikor azt imádkozzuk, amit ugye Jácinta is egymás után folyamatosan imádkozott, és mi is a rózsafűzérek tizedei között most már imádkozzuk az úgynevezett fatimai betétet, ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. És az elejét, hogyha jobban megvizsgáljuk, ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, ilyenkor magunkért imádkozunk, hogy minek örüljünk a pokolba. És természetesen minden lélekért. Mikor a gyerekeknek megmutatta a szűzanya a poklot, akkor ezt mondta, most a poklot láttátok, ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a földön szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Szűzanya azt is megígérte, hogy végül szeplőtelen szívem győzni fog. Azt is kérte a látnokoktól, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő szeplőtelen szívének. És ezt nyugodtan megtehetjük mi is, ma is, minden imánkban, hogy fölajánljuk Oroszországot és a világ minden országát, az egész világot a szűzanya szeplőtelen szívének. Ebben a harmadik jelenésben kérte a szűzanya az első szombati engesztelő szentáldozást is. Úgy tűnik ez a látomás Jácintát érintette meg legmélyebben, hogy megmentse a bűnösöket, hármuk közül ő vállalta a legtöbb önsanyargatást, lemondott ételről, italról, sokszor nem ivott semmit a legnagyobb hőségben sem, és durva kötelet viselt a derekán. Milyen csodálatos titok az emberi lélek, kis 6 éves gyerek, ilyen áldozatokat képes hozni embertársaiért. Valóban végtelen titok az ember, aki önmagát Jézus Krisztus által tudja leginkább megismerni. Jézus Krisztus nem csak azt nyilatkoztatta ki, hogy milyen az Atya, hanem azt is, hogy milyen az ember, hogy milyen vagyok én. Hajlamosak vagyunk inkább csak a hibáinkra fókuszálni, a gyengeségeinkre, a gyarlóságainkra, a bűneinkre, és a másik oldal az a végtelen isteni jóság, aminek a magjai megvannak bennünk is, az sokszor háttérbe szorul. Pedig az igazi önismerethez hozzátartozik az is, hogy felismerjük magunkban a jót, azt a jót, amit az Isten oltott belénk, és amit szeretne kibontani bennünk, és istenivé tenni minket bűnös emberből, Krisztusivá formálni, megisteníteni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az engesztelésről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!